Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Üdvözlöm a hallgatókat, Buri Evelin vagyok, mai vendégünk dr. Pál Emese, aki az érettségi megszerzését követően jogi tanulmányait Franciaországban kezdte, majd 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán summa cum laude minősítéssel szerzett doktori címet. 2019-ben szerzett PhD fokozatot közigazgatási jogból. A tehetséggondozás ezt követően kapott központi szerepet a szakmai tevékenységében, a Kari Mentor Klub vezető mentoraként. A tehetséggondozás területén kifejezett kiemelkedő tevékenységéért többször díjazták. Perspektíva bővítés céljából 2021-ben Life és Business Coach végzettséget szerzett. Ez a szerteágazó terület az, amely mai témánkat adja. Az Oxford értelmező kéziszótár szerint a coaching a sportolásra, a munka jobb elvégzésére vagy a képességek fejlesztésére való kiképzés folyamata. Emese, ennyi szakmai tevékenység mellett mi adta az ötletet, hogy elkezd foglalkozni a coachinggal?
Sziasztok! Először is szeretném megköszönni Evelinnek a megkeresést. Egyrészt nagyon örültem neki, mert egy számomra nagyon-nagyon kedves témában keresett fel Evelin, és ugye ez a már említett coaching. Egyrészt a szívem csücske, másrészt pedig valahogy küldetéstudatomnak is tartom azt, hogy így az emberek fejében kicsit jobban elültessük, minél kisebb kortól már, és ebben egyébként az MCC azért elég élen jár a tudatos önfejlesztés kategóriáját, és ennek egy szerintem nagyon hatékony és nagyon könnyen elérhető eszköze maga a coaching, és ez a gondolat az, ami engem is egyébként erre a területre vezetett valahol, olyan 3 évvel ezelőtt, de hogy még egy picit visszaugorjak az időben, nyilván én is átestem egy ilyen coaching folyamaton. Biztosan a hallgatók közül is sok mindenkinek voltak azért az életében hullámvölgyek, meg hullámhegyek is. És az egyik ilyen hullámvölgyem, az pont a PhD megírása előtt ért el. Egy kicsit úgy éreztem, hogy nagyon sok minden van így a vállamon, és nagyon feszített a tempó, és emiatt úgy éreztem, hogy szükségem van valamilyenféle külső segítségre. És tulajdonképpen akkor kerültem én kapcsolatba egy coachcsal, ez még Pécsen volt, még doktorandusz koromban. És hogy őszinte legyek, Evelin, a kérdésedre a válaszom az, hogy először nem nagyon győzött meg az egész folyamat. Szóval eléggé szkeptikusan álltam hozzá, mert eléggé racionálisan állok amúgy a világhoz, kevésbé így érzelmileg. És nem nagyon értettem így az első foglalkozások után, hogy tulajdonképpen most mit is akar itt velem szemben ez az ember, akit kérdezget engem folyamatosan. És hát nem igazán értem, hogy most akkor itt válaszolgatnom kéne, vagy az olyan, mint valami vizsgaszituáció. Eleve nem is volt túlságosan szimpatikus az egész helyzet. És ez így ment egy pár hónapig, de úgy voltam vele, hogy igazából adok neki esélyt, aztán majd meglátjuk. Túl sok energiát, megmondom őszintén, nem öltem bele, ami azért így utólag visszatekintve elég nagy hiba volt a részemről. Aztán lezárult ez az egész folyamat, és kikerültem Franciaországba egy hónapos ilyen kutató ösztöndíjjal a PhD előtt, ami egyébként nagyon klasszul sikerült, több szempontból is, és az egyik az ide köthető a mai témánkhoz, mert hogy így egyedül voltam, és így lett időm. Persze ugye mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, de hogy így tényleg kívülről is elég sok ilyen tényező hozzá, vagy így tényező szerepet játszott abban, hogy most tényleg így tudtam magamra figyelni, és így számomra is teljesen meglepő módon így visszatértek a kérdések, amik ott elhangzottak, vagy így valamilyen egy-két ilyen megmozdulásról így eszembe jutottak szavak, gondolatok, amik ott felsejlettek, és így elkezdtem foglalkozni magammal, így tényleg elkezdtem oda koncentrálni azokra, és így próbáltam visszaemlékezni, hogy mit is kérdeztek, hogy is kérdeztek, hogy is volt, és így tényleg elkezdtem egy ilyen önfejlesztő folyamatot. Szóval az egyik nagyon fontos dolog, amit így el tudok mondani a coachinggal, és ezt amúgy már mint coach is megtapasztaltam, hogy akkor is történik valami, amikor látszólag nem történik semmi. Tehát, hogy így az, hogy az ülésen nincsen egy ilyen óriási, hatalmas felismerés, és nem tudom, nem lesz tűzi játék, meg stb., az nem azt jelenti, hogy azon az ülésen igazából sikertelen, vagy nem értünk el, vagy az az ülés sikertelen volt, vagy nem értünk el eredményt, hanem sokszor pontosan ezek az ilyen nagy etapok, a nagy hallgatások, a nagy csendek, meg az ilyen látszólag beszélgetünk, meg kérdezgetünk dolgok, azok, amik elvezetnek oda, hogy tényleg elindulhat egy olyan folyamat, ami ilyen robbanásszerű további folyamatokat gerjesztett maga után.
A bemutatkozásod során felsorolt tevékenységek, mint például a mentorkodás, vagy az MCC-ben való pozíciót, helyed, azok mennyire kapcsolódnak a coachinghoz?
Igen, a mentorkodást, azt még, ahogy említetted is, az egyetemen kezdtem el a mentorklubban, és jó, hogy ezt így most így megkérdezted, és köszönöm szépen, mert azért valamiféle distinkciót kell tenni itt, mondjuk például a mentorkodás meg a coaching között, és az emberek fejében is egyébként így összekavarodnak, meg keverednek a dolgok, hogy ki is az a coach, meg mit is csinál, mert például én is kaptam olyan az Instagramon olyan kommenteket, hogy te azért lettél coach, mert lusta vagy elvégezni a pszichológiát, és hogy így az emberek fejé...
Akkor definiáljuk ennek, mit is jelent pontosan az, hogy coach vagy coaching?
Igen, ugye maga a coaching talán, amiben minden mástól eltér, mert ugye az alapja mindennek az, hogy segítsünk. Most teljesen egyszerűen nem akarok itt academic speech-et tartani, meg semmit a coachingról, de hogy így ez az alap kiindulási pont nyilván a segítő jellegű tevékenység. Tök sok ilyen van. Például a mentorálás is, amit itt felsoroltál, pszichoterápia, szupervízió, mindenféle, valamilyen segítség. Az egyik talán legfontosabb különbség például a terápia és a coaching között, hogy a coachingban mindig cselekvőképes, és a szó jó értelmében persze, szellemileg, meg lelkileg is épp emberekkel foglalkozunk. Tehát nem azokkal, akiknek valamilyen mentális instabilitás van most az életükben, ugye, mint a pszichoterápiában, ahol alapvetően az egész folyamat arra irányul, hogy az egyént, aki valamilyen téren a funkcióját elvesztette az életben, azt így megpróbáljuk visszaterelni a jó útra, és alapvetően gyógyítás orientált az egész pszichoterápia. A coaching az pedig mindig egy, még egyszer mondom, mentálisan teljesen stabil egyén, akinek a jövőre nézve valamilyen segítségre van szüksége, mert mondjuk éppen pályaválasztás előtt áll, most mondok egy nagyon klasszikus példát, számos lehetőség van, és igazából nem tudja eldönteni, hogy mihez lenne kedve. De hogy nincsen egy olyan trauma az életében, persze lehet, hogy van, de hogy a coachingban nem foglalkozunk semmiféle traumákkal, mint például a pszichoterápiában, mert a coach az nem arra hivatott, hogy a múltbeli dolgokat, hát úgymond feldolgozzák, és a jelenben legyen jól az emberke, vagy az egyén, hanem a coach az arra hivatott, hogy a jelenben lévő elakadásokat, azokat úgy próbáljuk meg, vagy úgy próbálja meg őt segíteni ebben az elakadásban, megoldásban, hogy a jövőre nézve ő képes legyen majd a saját életét, az itt tanultak alapján, hát igazgatni.
És mi az előfeltétele annak, mondjuk, hogy valaki coach legyen?
Ugye Magyarországon egyébként magát a coaching tevékenységet azt így nem köti semmilyen szabály, valamilyen felsőfokú szakképzettség megszerzéséhez. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy bárki lehet coach gyakorlatilag papírok nélkül. Ez nyilván azért hozzájárul a szakmának egy kicsit a megítéléséhez is, mert ugye még él az emberek fejében az, hogy biztos azért okos, meg azért képzett, mert van róla papírja. Na most ez tényleg így van, ezzel én nem is vitatkoznék. Szerintem, akinek van egy nagyon olyan alapvető attitűdje, személyiségi, vagy attitűdje, hogy segítene, hogy az emberekhez mindig úgy fordul, hogy tényleg meghallgatja, amit mond. Tehát nem az, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, és egyébként már nem is figyelek oda, meg azonnal magamra kezdek el beszélni, hanem tényleg meghallgatja, amit mond, az már egy nagyon jó kiindulási alap ahhoz, hogy valaki coach legyen. Tehát szerintem az, hogyha valaki jól tud hallgatni, az egy nagyon jó alap, és számos egyébként képzés
áll. Milyen kompetenciákat sorolnál fel például? Tehát milyen egy ideális coach?
Hát egy ideális coachnak szerintem a legeslegfontosabb tulajdonsága az, hogy, amit mondtam, hogy jól tudjon hallgatni, de ez a jól hallgatás, ez igazából azt jelenti, hogy egy olyan reflektív figyelmet tudjál kifejteni az előtted ülővel, hogy teljes mértékig koncentrálni tudjál a mondani valójára. Ez azt jelenti, hogy ugye arról még nem beszéltünk, de azért itt egy picit megemlíteném, ha már így a coach kompetenciákat kérdezted, hogy maga a coaching az gyakorlatilag a kérdezés művészete. Tehát, hogy maga az egész tudomány, az arisztotelészi módszerre épül fel, ez a bábáskodó módszer, azaz, hogy kérdezve tanítok, meg kérdezve gondolkodtatok. Ugye Arisztotelész azt mondta, hogy igazából nem tudok megtanítani az embereknek semmit, de abban nagyon jó vagyok, hogy el tudjam őket gondolkodtatni. És ezzel a bábáskodó módszerrel ugye sétálgatott, és a tanítványait ezen keresztül fejlesztette, és a coaching is erre épült, tehát a kérdésfeleletnek az összhangjára. És az nagyon fontos, hogy ha reflektíven tudsz figyelni, akkor a jó időpontban a jó kérdést tudod feltenni. És szerintem ez a coachingnak, az egész coaching folyamatnak a sikere, vagy a sikerének a kulcsa inkább, ha fogalmazhatok így, hogy a jó időben tedd fel a jó kérdést. Mert olyan cselekvési készítést tudsz így esetleg elérni annál a személynél, aki hozzád fordul, amit szerintem az, hogy például olvasgatsz otthon önfejlesztő könyveket, az úgy kevésbé tud átjönni.
És gyakorlatban hogyan kell elképzelnünk egy ilyen ülést, amikor mondjuk először találkozol, vagy mondjuk hogyan választasz coachot magadnak, és hogyha ez megtörtént, akkor ugye mi a következő lépés, hogy néz ki az első, aztán a további ülések?
Hát ugye itt a coaching vagy a coach választásán is a bőségzavara van, ahogy mondtam, ugye szokták ezt is mondani, hogy Magyarország az a coachoknak a hazája, és így mindenki lehet coach. Ez amúgy tényleg így van, mert rengeteg féle szolgáltatás közül választhatunk most a piacon. Amúgy az Instagram oldalamon írtam is erről egy posztot, hogy hogyan válaszunk coachot, mert pont megkeresett egy, hát majd később persze coachim lett, személy, hogy kicsit segítsek neki így eltájékozódni, mert elég el van veszve.
Segítesz, mit jelent a coachi szó? Ezt azért definiáljuk.
Igen, ugye sok a folyamatban alapvetően két szereplő vesz részt, a coach és a coachi, ugye a coacholt személy, gyakorlatilag így lehetne ezt lefordítani. Általában ezt úgy szokták használni így a coach szakmán belül, hogy kliens vagy ügyfél, de én ettől már az elején tudatosan tartózkodtam, hogyha őszinte lehetek ettől a kifejezéstől, és lehet, hogy ennek az is az oka, hogy mielőtt Budapestre költöztem, ugye említett is, hogy tanítottam jogot, méghozzá közigazgatási jogot, és ott hát az ügyfél az egy nagyon fontos szereplő volt, és nekem folyamatosan ezt a ilyen flashbacket adta, hogy az az ügyfél, és mindig erre asszociáltam.
El kellett vonatkoztatnom,
és ezért én tudatosan azt a kifejezést használtam már az elején, hogy coachi, meg szerintem egyébként az én coaching stílusomhoz, ahogy egy coaching ülést vezetek, sokkal jobban is illik ez a kifejezés, meg egy picit akkor még tovább mehetek, hogyha a coachot nem fordítjuk le, akkor a hozzáforduló szemét sem szokás lefordítani, ez már csak az én kis nyelvtani az ilyen finomkodásom az egészben, de hogy igen, van a coach, aki vezeti a folyamatot, és van a coachi, aki pedig ugye a folyamatnak az az alanya, aki valamilyen elakadás miatt fordul hozzá segítségért.
Igen, itt a kapcsolatfelvételnél szakítottalak félbe, tehát hogyha ez megtörtént és sikeresen választott magának az illető coachi coachot, akkor milyen folyamat előtt állnak ők?
Ugye alapvetően maga a coaching, és nagyon jó, hogy erről tudunk itt beszélni, és még egyszer szeretném neked megköszönni, mert egy picit így szerintem az emberek fejében azért jobban el tudjuk helyezni, hogy miről is szól ez a folyamat, mert arról tényleg kevés olyan videó van, vagy hanganyag, ami magát a folyamatot mondja le, és nem pedig valamilyen közkedvelt témát tár fel. Ugye alapvetően a coaching az egy 5 alkalmas folyamat, tehát minimum 5 ülést képzeljünk el egymás után. Ennek van egy ilyen megelőző ülés, én azt 0. ülésnek szoktam hívni. Az előzetes konzultáció, az gyakorlatilag annyiból áll, hogyha kiválasztottad a számodra a szimpatikus coachot, akkor akár e-mailben, akár telefonon felveszed a kapcsolatot vele, és ezen az előzetes konzultáción talán a legfontosabb, amit tisztázni kell, és szükséges szerintem az, hogy mi az a fajta, nevezhetjük témának is, amivel te dolgozni szeretnél, ami miatt coachhoz fordultál, mert sajnos nekem is voltak olyan tapasztalataim, hogy hívtak és kerestek olyanok is, akiknek én nem tudtam segíteni, méghozzá azért nem, mert már leve sírva telefonált, vagy sírva hívott fel valaki, ami ugye már azért sokat elmond arról, hogy valószínűleg itt nem egy mentálisan egészséges szeméről van szó, és az nagyon fontos szerintem egy coachnál, és visszatérve az előző kérdésedre, a coach kompetenciákra, hogy tudjuk azt, hogy hol ér véget a hatáskörünk. Tehát az, hogyha valaki sírva hív föl, és tényleg nagyon összezavarodott, és gyakorlatilag segítségért kiállt, és érzed rajta, hogy itt azért annál, hogy önbizalom hiánya van, azért valami mélyebbről lehet szó, akkor érdemes szerintem, és én is ezt tettem, hogyha javasolsz neki esetleg pszichológust, vagy más segítő területet, mert szerintem az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz irány, hogyha egy coach elkezd belemenni terápiába, és sajnos ez azért, én láttam már olyat, hogy ez előfordult, és ez pedig nyilván a szakmának a színvonalát tehát rontja, vagy devalválja, nem is tudom, hogy fogalmazzak.
Mik a leggyakrabban érintett témák?
Hát itt ugye a helyzetes konzultáción, hogyha minden rendben van, akkor erre rá is szoktam, hogy az előbb említettem kérdezni. Nagyon sokan keresnek meg kommunikációs témákkal, magával a kommunikációval és ennek egy csomóféle leágazásával. Sokszor ugye a kommunikáció az olyan területekre vezet, mint a nyilvános beszéd, tehát hogyha valaki nem mer megszólalni, akár kisebb, de nagyobb plénum előtt sem. És egyébként tehát ezzel többen is megkerestek, és akkor is készítettem egy videót, mert hogy úgy éreztem, hogy ez pont az a téma, amiben meg kéne szólalnom, mint magánszemély is, mert azért az is nagyon fontos, hogy mikor teszed bele magadat egy coaching ülésbe, mint coach. És úgy éreztem, hogy egy picit így a saját tapasztalataimból is beszélhetek, mert amikor 6 éves voltam, és életem első szavaló versenyén részt vettem, akkor kiálltam a színpadra, és egy darab hang sem jött ki a torkomon. Tehát annyira izgultam, hogy azt hitték, hogy fuldoklom, mert nem tudtam beszélni. Aztán pár év alatt eljutottam oda, hogy 300 fős előadónak is tartottam előadást, azért komolyabb jogi témákból is. Úgyhogy így úgy éreztem, hogy ez egy kicsit ilyen lökés lehet azoknak, akik megkeresnek, hogy igenis merjünk segítséget kérni, mert ez egy nagyon fontos lépés szerintem, hogyha valaki már eljutott odáig, hogy felismeri. A nyilvános beszéd mellett előfordul még időmenedzsment, az nagyon, vagy időgazdálkodás gyakran, aztán most majd januárban lesz egy KP szombat is, ahova viszek egy témát, ez a Ne agyalt túl, ezt a címet adtam neki, és ez azért egy elég hosszas forgatókönyvet így felöle, mert elég sokan kerestek azzal is meg, hogy előre gyártanak ugye forgatókönyvet a szituációkra, ami egy emberi tulajdonság is, és elkezdtem kutakodni ebben a témában, és úgy gondoltam, hogyha ezt már így középiskolás korban is elkezdjük, hogy egy kicsit így trenírozzuk a gyerekeket vagy diákokat arra, hogy hogyan ne képzelegjenek előre szituációkat, hanem próbáljanak meg minden inkább a mostban élni és hatékonyan tevékenykedni ott, akkor szerintem ez így a jövőre nézve az egyetemi tanulmányaikat is megkönnyítheti. Úgyhogy ilyenekkel szoktak hozzám fordulni. Hát párkapcsolati problémák is előfordulnak, de párkapcsolatban is inkább a párkapcsolati kommunikációnak a témaköre, vagy hogyan képviseljem az érdekeimet a párommal szemben, hogyan kezeljem hatékonyan a konfliktus helyzeteket, ilyesmik.
Ezek hallatán nekem az jut eszembe, hogy ez egy nagyon bizalmi viszony, ami kialakul itt a coach és a coachi között. Mire van szükség ahhoz, hogy ez ennyire rövid időn belül meg tudjon történni, illetve hogy minden esetben sikerül ez?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem eddig sikerült, de nyilván vannak olyan helyzetek is, amikor nem. Mi a legfontosabb? Talán szerintem, és itt egy kicsit idézném a Francia Coaching Szövetségnek a definícióját, amit a coachingra hozott, most így csak a lényeget, mert hogy van benne egy olyan mondat, hogy a coachingnak az egyik nagyon fontos alapelve az egyén jogainak a tiszteletben tartása, elismerése, illetve védelme. És hát nyilván most a jogászén nem is egy kicsit kiszól, mert jogászként is ezt nagyon fontosnak tartom, de egy magánemberként is. Ezért nekem ez nagyon szimpatikus volt ez a definíció. És úgy gondolom, hogy az, hogy úgy érzi a coachi, hogy olyan alapvető jogai, mint a személyi szabadsághoz való jog, a védelemhez való jog, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága, én azt tiszteletben tartom, és figyelembe veszem már a kapcsolatfelvétel elején is, azért az nagyban segíti azt, hogy kialakuljon egy olyan bizalom, ha úgy érzi, hogy itt igen, bármit elmondhat, és ha bármit elmondhat, az azért valósulhat meg, mert köt a titoktartás. Igazából ez a titoktartás, ez a coaching etikai szabályaiból vezethető le, és ezt a titoktartási kötelezettséget ezt úgy kell érteni, hogy minden, ami már az előzetes konzultáción elhangzott, akkor is, hogyha végül úgy dönt, hogy nem szeretne coaching folyamatban részt venni, illetve a coaching üléseken elhangzottak, és a leírtak is, mert hogy jegyzetelünk is, meg nyilván én az ülésekre külön készülök is, minden egyes coachingnak van egy a pálya, és akkor nyilván az összes írott anyag is titoktartási kötelezettség alá esik, viszont az nagyon fontos, és ezt el is szoktam mondani a hozzáfordulóknak, hogyha ő szeretne esetleg beszélni arról, hogy coaching folyamatban jár, annak semmi akadálya nincs, mert ha ő úgy érzi, hogy ezt szeretné megosztani másokkal, vagy egy olyan felismerésre jutott, amit szeretne megosztani a családtagjával, barátaival, vagy a szüket tágabb környezetével, azt szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog, és nagyon hasznos is lehet a fejlődése szempontjából is.
Mi az, amit te kapsz ebben a segítő tevékenység során?
Óriási energiákat, amúgy. Amikor elkezdtem coachingolni, vagy coaching folyamatokat vezetni, akkor mindig nagyon izgultam, hogy egyáltalán hatékony, amit csinálok, vagy egyáltalán segítek-e neki, vagy ő ezt így hogy érzi. És én például, amikor visszajelzéseket kapok a coachiktól, az az én fejlődésemet is nagyon nagy mértékben segíti. Ezt értem arra is, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, például azt, hogy tényleg van olyan kliensem, aki rám ír a mai napig, hogy ez meg ez történt vele, és hogy emlékszem-e, amikor akkor ezt beszéltük, és ez egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés számomra, hogy tényleg egy olyan, tényleg elérte a coaching a célját, mert tényleg megtanítottam őt halászni. Így szoktuk mondani, hogy halászni tanítjuk az embereket, mert nem arra próbáljuk meg őket ösztökélni, hogy bármilyen probléma esetén fordulják coachhoz, és akkor egész életedbe fogjuk a kezedet és vezetjük, hanem arra, hogyha a jövőben felmerül egy hasonló, a probléma szót egyébként nem szeretem, de most ezt nem akarom kifejteni, elakadása, akkor meg tudja ezt oldani, ezt a kihívást, azok alapján, amit itt együtt tanultunk, vagy esetleg ugye abból merítkezve már saját maga tud megoldásokat kitalálni. Tehát ez egy nagyon fontos visszajelzés, illetve az is, hogyha magával, és ezt kértem is az elején még, amikor az első ilyen folyamatok zajlottak, hogy adjanak visszajelzést arról is, hogy milyen vagyok én, mint coach, hogy érezték magukat, és nekem nagyon két dolgot nagyon meg kellett tanulni. Az egyik az, amit egyébként a coaching záró dolgozatomnak a jelmondatává is választottam, hogy coachként azt kontrolláld, amit tudsz, a szádat. Ez Timothy Galway mondta, aki a coaching egyik alapító atya. És ez tényleg nagyon fontos volt rám, mert ugye oktatóként rengeteget beszéltem. És ebbe szocializáltam gyakorlatilag 8 évig. És egy ilyen coaching ülésem, meg az, hogyha sokat beszélsz, az nem feltétlenül vezet jóra. Úgyhogy én kitaláltam egy ilyen megoldást, hogy felajánlok ilyen menekülő szavakat a coachiknak, hogyha úgy érzik, hogy túl sokat beszélek, vagy nagyon elmegy a fókusz, nem feltétlenül róla, csak így ő már szeretne másról vagy haladni, akkor ezt a menekülő szót bemondja, és akkor én egyből tudom, hogy oké. Okay. A másik meg, ami nagyon fontos volt, és ezt is egy coachimtól tanultam meg, az a türelem. Ugye is visszakanyarodok itt arra, hogy azt mondtam, hogy néha úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy ez most jó volt, vagy oké okay volt, vagy segítettem, hogy ő mondta nekem azt, hogy mesi, hát haladok én, csak baby steps. És ez a baby steps, ez nekem egy ilyen nagyon jó kis mottómá, vagy ilyen kis jelszavammá vált, hogy ne sietessem meg, legyek türelemmel rá, mert mindenki a saját tempójában halad, minden egyes coaching ülés egyedi. Ugye valahol Európában muziketán ismered Evelyn, és ugye ott is van, hogy minden ember más, különös és sokfajta szokás. Na, a coaching az pont ilyen. Tehát tényleg minden ember egyedi igényeit próbálom meg kielégíteni, és tényleg rá vonatkoztató próbálok meg kérdéseket feltenni. Szóval ez a baby steps, ez nekem így nagyon megmaradt, hogy oké, okay, haladok, csak lassabban, és akkor így együtt menjünk tovább. Úgyhogy ez a két dolog, amit meg kellett tanulnom tényleg.
Ez egy nagyon pozitív olvasat ennek az egésznek, de amikor nehézségekbe ütközik a kócsi, és azt hozza be egy-egy ülésre, akkor ezek hogyan hatnak rád, vagy hogyan tudod feldolgozni az elhangzottakat, egyáltalán gyakorol-e rád valamilyen hatást?
Igen, gyakorol. Tehát még annak ellenére is gyakorol, hogy egyébként tudatosan tanultam meg az empátiámat kezelni, mert hogy eleinte azt mondták nekem, hogy jaj, Mesi, olyan empatikus vagy, meg nagyon-nagyon együtt tudsz érezni. Igen, ez valóban így van, de hogyha teljesen hagyom magam, hogy behúzzon egy-egy szituáció, akkor az nem coaching lesz, hanem egy baráti beszélgetés. És szerintem a legfontosabb dolog talán, hogy, és itt a bizalomra is visszatérve, most eszembe jutott még egy gondolat ide, hogy úgy érezze az, aki hozzám fordul, hogy mintha a barátjával beszélne. Tehát mintha ez egy baráti beszélgetés lenne. De nagyon fontos, hogy ez mégsem, tehát hogy ez a baráti beszélgetés, ez ilyen professzionális keretek között menjen végbe, mert ugye alapvetően egy baráti beszélgetés során leülünk egymással szembe, mondjuk egymásnak a problémáinkat, de a barátunk az úgy tud csak reagálni, hogy ő mit tenne abban a helyzetben. Abból indul ki még tudat alatt is. Tehát, hogyha nem is mondja így ki neked, hogy én ezt csinálnám, ha a helyedben lennék, akkor is abból indul ki, hogy magát egyből belehelyezi a szituációba. És ezt coachként nem teheted meg, mert ez nem tanácsadás. Tehát a coaching az nem tanácsadás, hanem a célunk az, hogy a kérdések feltevésével rávezessünk valakit a megoldásra, de nem nekünk kell tálcán felkínálni a megoldást, úgyhogy én a coachingot is azoknak javaslom, és itt is szeretnék egy kicsit kiszólni a közönséghez, azoknak javaslom, akik elfogadják azt, hogy itt bizony nagyon keményen kell dolgozni. Tehát, hogy itt nem én adom a megoldást, és te meg megcsinálod, hanem itt te fogod kidolgozni magadnak azt a megoldást. Lehet ez úgy is, hogy nagyon gyorsan, de lehet úgy is, hogy nagyon lassan, attól is függ, hogy mennyi energiát teszünk bele. És hogyha ilyen nehéz szituációk vannak, ez egy pozitív dolog is, hogyha van egy nehéz szituáció, mert az visszajelzés nekem arról, hogy egy jó hangulatot, vagy egy bizalmi légkört sikerült kialakítanom, és megnyílik nekem a coachim. Viszont hát sokszor, te tényleg az elején főleg volt olyan, hogy ezek engem is nagyon megviseltek, főleg, hogyha olyan élethelyzetet hozott, ami velem is megtörtént. És akkor így hajlamos voltam így én is menni le vele, és így a saját érzéseimet, meg a saját akkori szükségleteimet így elkezdte az agyam sorolni, és rájöttem, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, mert akkor nem fogok tudni neki segíteni. Úgyhogy én például, ha lehetőség van rá, akkor nagyon sokszor nyúlok mondjuk a humor eszközéhez. Ennek azért, tehát okosan kell használni, de hogyha valaki okosan használja a humort szerintem, akkor az nagyon könnyen ki tud hozni egy esetlegesebb, mélyebb szituációból. Erre amúgy akkor jöttem rá, amikor az agymenőket néztem, talán ismeritek ti is a sorozatot. Ugye ott is sokszor ilyen amúgy komoly hangvételű témát azt egy ilyen humoros poénnal oldanak fel, hogy így a néző nem maradjon benne abban, mert ez mégiscsak azért alapvetően egy szitkomnak indul. Ez a sorozat, és ez adta az ötletet ahhoz, hogyha adja a szituáció, akkor például nyúlok a humor eszközéhez. És akkor így sikerül sokszor kihoznom a coachit a helyzetéből, vagy hirtelen visszarántom a jelenbe azzal, hogy mondjuk mi az, amit esetleg abból a szituációból megtanult most, és mi az, ahogy mint egy drón, ha most kéne ránézni arra a szituációra, akkor mit mondanál belőle. És hogy én, mint ember egyébként utána, hogy dolgozom fel ezeket a szituációkat, kettő dolog van, amihez mindig nyúlok. Az egyik a főzés, mert imádok főzni, és azt biztos kevesen tudják rólam, hogy amúgy van egy szakács végzettségem is. Ezt a koronavírus alatt, igen, a Covid alatt csináltam meg. És egyébként nagyon rímel a coachingra maga a szakács művészet is, mert úgy szoktam elmagyarázni a hozzám fordulóknak, vagy aki meg szokta kérdezni, hogy na és hogy foglalnád össze a coachingot egy mondatban? És akkor ez így ugye pláne egyetemi oktatóként egy mondatban. Szóval úgy szoktam összefoglalni, hogy amint amikor palacsintát sütünk, ugye van számos recept, a palacsinta sütésre minden ház, ahány ház annyi szokás, de azért az alapvető dolgok megvannak, és mindig azt mondom, hogy te hozod a palacsinta tésztát, azt együtt kikeverjük, együtt tesszük hozzá hozzávalókat, szépen megsütjük, és minden olyan dolog, amit te szeretnél belepakolni ebbe az ülésbe, azt úgy képzeld el, mint a palacsinta tésztának a tölteléke lenne. Szépen ráhelyezzük a tésztára, és én, mint coach, az én felelősségem az, hogy ebből ezt, hogy meggátoljuk azt, hogy ez a töltelék a feltekerés közben itt-ott kicsúszkáljon a palacsinta tésztából, hogy én vagyok az, aki a te töltelékedet gyakorlatilag betölti abba a palacsinta tésztába. Úgyhogy így kell elképzelni, szerintem nagyon egyszerűen. A másik dolog meg az éneklés. Szeretek énekelni, már csak otthon szoktam, de korábban népdal énekléssel foglalkoztam, és azt nagyon szerettem. És most is amúgy sokszor észreveszem azt, hogyha stresszes vagyok, vagy ideges vagyok, akkor így elkezdek így automatikusan énekelni. Szerencsére azért az irodában nem szoktam, de így otthon egy-egy ilyen stresszesebb nap után gyakran.
És ezzel ventillálod aha. ki az ülés nehézségeit?
Vagy, igen, vagy sokszor van mellett? Az. Igen, tehát például amikor online üléseket tartok, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon nehezebb ülés volt, akkor azonnal, ahogy vége van, felállok. Tehát, mert azért máskor szoktam egy picit még így összesít, vagy összegezni, stb. De rájöttem, hogy ez így nem lesz jó, hogyha azonnal leülök és összegzem, mert abban az érzelmi helyzetben vagyok. És az nem jó, hogyha abban az érzelmi helyzetben próbálok meg objektívan egy visszajelzést adni, hanem akkor mindig összecsukom, otthagyom, és tényleg ilyen legegyszerűbb dolgokat csinálok a konyhában. Tehát sütök egy tojásrántottát, vagy hasonlók, ami abszolút kikapcsol, és azonnal így átvisz egy másik univerzumba.
Említetted a beszélgetésünk elején az Instagram felületedet, ahol ezzel a témával foglalkozol, és hát reméljük, hogy akik ezt hallják, vagy hallgatják, rát fognak klikkelni, és meg fogják nézni. Milyen témákkal, illetve milyen tartalmakkal találkozhatnak ott?
Most előjáróban annyit, hogy fejlesztjük most az Instagram felületemet, mert én eddig nem voltam ilyen professzionális felhasználó, de hát több okból kifolyólag is, egyrészt én nem nagyon értettem hozzá, hogy hogyan kell egy ilyen social media platformot úgymond üzleti szempontból vagy szemszögből kezelni. Másrészt meg nem is akartam annyira átmenni ebbe az irányba, mert azért nagyon vigyázni kell az Instagram használattal, vagy mint felhasználó. Tehát azért nem akartam, hogy állandóan azon lógjak, és egy ilyen függőséget okozzon, hogy most oda mindig töltsek föl tartalmat. És amúgy az elején nagyon sok tartalmat töltöttem föl, viszont azt vettem észre magamon, hogy ezt átvettem egy ilyen kötelezettségnek, egy ilyen elvárásnak magam felé, hogy igen, most is kell posztot gyártani, és így akkor ilyen nem olyan szívbe jövő posztok jöttek, és én szeretem, amikor úgy tudok megszólítani embereket, hogy egy kicsit magamat is beleteszem. Tehát, hogy szoktam inspirálódni, meg rengeteget olvasok a coachinggal kapcsolatban is, és szoktam ötleteket venni másoktól, de soha nem szoktam mások gondolatait lemásolni, vagy egy az egyben leírni, hanem mindig várok, hogy elindítson bennem valamit. És ez egy hosszú folyamat, és amikor az van, hogy most posztolnom kéne, három napja nem posztoltam, akkor ez nem jön szívből, és azt igazán őszintén szóval megmondom, nem nagyon szeretem. Úgyhogy egy valamilyen szemléletet kell nyilván majd váltanom ezzel kapcsolatosan. Nagyon sokféle témával találkozhatnak a kedves nézők, vagy meg hallgatók, akik felkeresik ezt az oldalt, erről is nagyon szépen köszönöm. Sokkal többet megmutatok egyébként ott magamból is, tehát személyes ihletésű posztok is vannak, elég sok, mert hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy említettem is, hogy mennyit mutass meg magadból, mint magánember, és nem mint professzionális szakember, aki szemben ül azzal, aki hozzáfordult. Eleinte nagyon keveset mutattam, aztán volt egy ülés, ahol csak így tényleg önkéntelenül kiszóltam, nem mint coach, hanem csak így kiszóltam, mint magánember, és utána olyan szintű felismerést hozott a coachimnak ez az egész, hogy akkor így elgondolkodtam rajta, hogy akkor lehet, hogy így egy kis balanszot ebben is meg kéne találni, hogyha olyan a helyzet, olyan a téma, akkor igenis, hogy beletehetem magamat. Úgyhogy itt nagyon sok személyes poszt van, és például tavaly májusban készítettem az egyetemistáknak a segítségére egy ilyen stresszkezelési poszt sorozatot, az egész májust, ugye az a vizsgaidőszak első hónapja, erre szenteltem, és akkor nagyon alaposan végigmentem, vagy végigvezettem azt, hogy hogyan lehet már a stresszt elkerülni, tehát hogy ne kerüljünk eleve a stresszes helyzetbe, de hogyha jön, akkor hogyan és miként lehet kezelni. És próbálkozom majd most a jövőben is ilyen tematikusabb jellegű hónapokkal.
Örülök, hogy a jövőt említed, mert a következő kérdésem is pont erre vonatkozik, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, nem csak tartalom tekintetében, hanem összességében a coaching, mint az életed része tekintetében.
Igen, vannak terveim a coachinggal. Szeretném továbbképezni magamat, és most még két irányon gondolkodom, hogy esetleg elvégzek egy diplomás coach képzést valamelyik egyetemen, vagy pedig egy tanfolyamot még, és szeretnék egy picit elmozdulni a business coachingnak az irányába, és szeretnék csoportokkal foglalkozni, tehát csoportos coachingot is esetleg, de team coachingot szeretnék igazán tartani, mert tartottam egyszer egy tréninget, és idősebb embereknek, és nagyon sokat tanultam ez alatt, a tréning alatt, és akkor megfordult a fejembe, hogy hát, hogyha ezt professzionális keretek között oktatnák nekem, akkor mennyi minden mást tanulhatnék is. Ugye azt hiszem, hogy Arisztotelész mondta, hogy a kezdet az egésznek a fele, és mindig így állok a coachinghoz, hogy a kezdet az egésznek a fele, mert amikor elkezdtem coachingolni, akkor ilyen hármas felismerés jött. Egyrészt az, hogy húha, mennyi mindent ki tudok hozni ebből, és húha, mennyi mindent nem tudok még ezzel kapcsolatban, és húha, hogyha belefektetem az energiámat, akkor mennyi mindent majd megtudhatok erről. Úgyhogy én így szoktam állni általában a dolgokhoz, és nagyon szeretek tanulni, úgyhogy olyan terveim vannak, hogy szeretnék egy picit elmenni így az egyéni ülésektől, és így meg kipróbálni magamat is, mert ez a komfortzónámból az egy picit elmozdulás, mert tehát tartottam az egyetemen is sokféle kurzust, meg itt a KP-soknál is volt szerencsém, és innen nagyon szépen köszönöm a lehetőséget tartani workshopokat, de hogy így kipróbálnám magamat élesben idősebb emberekkel is, vagy más élethelyzetben lévő emberekkel is, úgyhogy ez nekem is egy nagy komfortzóna tágítás lesz, vagy lenne.
Én ehhez sok sikert kívánok neked, erőt és kitartást, és hát köszönöm, hogy az MCC Podcast vendége voltál, és köszönöm önöknek is, hogy meghallgattak minket.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.